Egy tárca. Elhagyott hősnő. Emmi jutott eszembe ma délután menthetetlenül, ahogy a kis belvárosi téren el kellett haladnom az ötemeltes avas bérház előtt. 6 éve már, hogy Melitta, sovány barátnőm, húsvét táján így szólt hozzám. Feljön majd Emmi. Emmi tényleg feljött. Emillel, és a hűvös, tartózkodó bemutatkozás után, a kötelező formaságokon Emmi túlesve, nyomban lelkes, közvetlen indítványt tett. Gyerekek, húsvétkor felmegyünk Bécsbe hajón. Meghittség, bizalom állott belőle, félperces ismerősömből, és nem is a rokonszenv felcsapó lángja volt ez, hanem a régi-régi barátság közönösen állandó tűző melege. Rokonnak, tetszett, bajtársnak, de talán inkább szeretőnek, kivel egy szerelem olyan édesen elrongyolódott, s a gyűrött holmi, ahelyett, hogy varázsat vesztette volna, olyan finom fanyar és mézes közönséges ízeket szívott magába, hogy soha nem dobhatjuk már félre semmi újért. Melitta jó előre jelezte, hogy Emmi szép, és az első pillanatban jócskán csalódtam. Arca sem elég szabályos, sem elég szabálytalan nem volt ahhoz, hogy szép lehessen. De ez csak az első pillanatban volt így. S ha ekkor magamban szemrányoskat tettem Melittának érthető túlzásáért, a következő percben mégiscsak igazat kellett adnom neki. Anélkül, hogy láthattam volna Emil számtalan és megtévesztő rajzainak egyikét is, meggyőzhettem Emmi szépségéről néhány szava, néhány mozdulata nyomán, mint ahogy ez bárkit is tüstén meggyőzött volna. Mi történt? Ha Emmi külseje jelentéktelen, mi volt ez a mellett roppant jelentéktenség mellett, amelyet szavai, mozlatai lelepleztek, semmi kétség. Egy jóságos, ostoba és nyílt nő állt előttem, és ehhez képest, vagyis önmagához képest, Emmi nem szép, de csodaszép, tündöklő, vonzó, bűbájos volt. Valami belső arányszáma lehetett, 100%-os, minden adott. Értsük meg, nem a butasága tett őt valami módon bájossá. Barna volt és 25 éves. Ez csak elárult, hogy minden, amit ad valódi, és szépsége saját jelentéktelensége mellett nem csak jelentősé, nyomatékossá vált, hanem zavartalan vonzóvá is. Ebben élt Emmi, a külsejében. Gyerekek, mondta, és ha lekótáznám a hangját, és lefényképezném a mozdulatait, akkor sem tudnám megismételni. Emmit, a valóságosat, amelyik másolhatatlan. Otromba közönséges volt a szótára, és az agyveleje is, meg minden mozdulata. És hogy ennyi hibával nem bírt külön-külön megbirkózni, csodálatos módon egyszer intézte el mind, egy alig megfogható, sajátos árnyalatba vont egész lényét. Meghitt nő volt, és a meghittség egyszerre sugározta az anya, a testvér és a szerető közelségét, mint hogy bizalma, amelyel viszonyunkat az első percében befonta, egyenes a lelke mélyéről jött, semmit sem kellett érte adnom, szabad voltam, amilyen akartam és lehettem, ezért is szerettem olyan gondtalanul. Sokan szerették őt hathatósabban is. Így Emil lángolóan, és egy fiatal Afrika utazó érzékenyen, ez volt a legpompásabb képessége. Mind úgy szerethettük őt, ahogy akartuk. És ez a tehetsége volt talán szépségének veleje is. Hány gyönyörű nő tűnik fel, hogy megkíséreljük így is meg úgy is szeretni, s ha végül be kell látnunk, hogy sehogyan sem lehet, kudarcaink szétzúzzák szépségét is. Emmi meg a többiek is, a kedvesek, akik körülötte voltak, hamar kiestek az életemből. Másfél év sem telt belé, és Melittától, Emmitől, Emiltől, Bernát Pistától minden zaj és minden ok nélkül elváltam, mintha valami ismeretlen mértan törvénynek engedelmeskednék. Emil Emmivel egykorú lehetett, külseje szerint azonban 16 évesnek látszott. Festőművész volt, ezenfelül verseket és novellákat írt, és szenvedélyesen fényképezett. Én persze könnyelmen sem a verseit nem olvastam el, sem az apró, műkedvelő felvételeit nem őriztem meg magamnak. Most hát, mint aki fiókjából régi fényképeket szed elő, hadd vegyem sorra egyszer igénytelen amatőr emlékeimet. 1. Ahol a hatalmas híd nekifut a hegynek, s a városi villamos simpárjai rémülten térnek jobbra-balra, a rakpart fölött, az úttest alatt, parányi műkert lapul parányi patakkal, sziklakövekkel, tóval. De kora nyár van, rekkenő délelőtt, s a csöpnyi, vadregényesnek szánt és tényleg dús vegetáció műszívecskéje izgatottan kalapál. Enyhe öböl ez most, a tikkat városból kiszakadtam, a hegy és folyó között, s a tavacskák lépcsőkövek lihegve párolognak. Emi komolyan néz felénk a lépcsőről, mellette Melitta a kalapját lóbálja. Emilke lehajtott nyakkal fényképezi őket, s elégedetlen, mindketten sárga vászorruhában vannak. A híd túlsó oldalán pompás söröző vár. Emilke azonban még egy tucat felvételt akar csinálni. Leülök egy árnyékos padra, aztán Melitta is mellém telepszik. Emmi tűri a rendelkezéseket, előbb ide mennek, majd oda, végül elvesznek a szemük elől és kígyos utakon bokrok között. A sétálók megállnak nekik, s ők fényképeznek, összetanult gyakorlattal. Nem, egyikünk sincs több 20 évesnél. Nagyon fiatalok vagyunk. Melitta az Afrika utazóról beszél, és a közeli folyó menti nyaralótelepről, ahol a múlt esztendőben együtt voltak. Számomra egy kötek fényképet jelent ez. Emilke töménytelen nyári felvételeit szürke papírdobozban, s tele Emmivel, aki mindegyikkel szerepel valamilyen módon, s a leng hangosabban ott, ahol hiányzik. Ahogyan a képeket sok ellenszenvvel szemléltem néhány napja, mert itt a beszélt is érzéketlen hallgatom. A maroknyi, örökös jókedvtől harsoló nyaraló társaság számomra idegen, vagy inkább én vagyok az közöttük. Tréfáikat ostobának találom. Emmi hatványozott meghittsége, ahogy leri a képekről, ezúttal egyszerűen közönséges, és valahogy kihátsza bizalmamat. Melitta, aki lelkes nő, s mint ilyen csodálatosan rövid idő alatt fiatalságom goromba torzképévé tudta magát alakítani, erről a tárgyról, és ez volt az egyetlen, ahogy emlékszem, minden fellengzőség nélkül képes beszélni. Jámboran, felvillanyozva meséli történetkéit, és én nagyon igazságtalanul elítélem érte. Hát Emmi akkor miért nem volt ott? Ó, Emmi Dodóval volt Pesten. Ki az a Dodó? Kérdem szórakozottan. S hát a Dodó, válaszol Melitta szinte csodálkozva. Emmiék aztán visszajönnek, és végre ott ülünk a vendéglő árnyékos lugasában, a jégsárga sör megderveszi bennünk a hőséget, aztán hideg és forró hullámok indulnak szét a szívünk felől váltakozva, a cigaretta füst keserűen csapodik le tüdőnkben, ülünk, és csapzottan fecsegünk közelének távoli tervekről, de Dodó már, finom, fiatal özvegyi fátyol, Emmi haja körül lebeg. Ebben a pillanatban egyáltalán nem érdekel engem, és így ma is keveset tudok felőle. Dodó gróf, ez a messze kiemelkedő tulajdonsága, azután meg szerény fizetési hivatalnok annak a banknak, amelyben Emmi is dolgozik. Mert itt a szellemes és csípos történelmi adomát tud származásáról, Emilke semmit. Bernát Pista szavai szerint pedig Dodó, mint ember is, mint bridge játékos is igen közepes minőségű, de nem ellenszenves. Egyébként beszélni nem sokat beszélünk róla. Hová menjünk este? A hegy lábánál fekvő öreg városrész egyik kocsmájában állapodunk meg, s hogy Melitt tájéknál találkozunk. Este Emilke már egy órával a megbeszélt idő előtt ott van, s mint hogy rajztömbjét magával hozta, addig lerajzol bennünket. Csendben ülök a kereveten, nézem a fiú okos, csinos arcélét, amint gond terhelten hajol papírja fölé. 2. A lakásuk. Egy fő útvonal, zegzugos mellékutcájában a keskeny, magas házak összehajolnak. A gázlámpák szennyes boltokba világítanak be. A harmadik emelet folyósójáról előbb a konyhájukba lépünk, és a két kis szobájuk ezzel a bevezetéssel szinte előkelő berendezésűnek hat. Emilke otthonosan mozog, és a mamával sűrök forog, teát kapunk, kevéske süteményt. Melitta újabb fénykép nyalábot rak elém, s én szörnyű nyomor, gondolván, dicsérni kezdek egy porcelánt. Mama nem tud jól magyarul. Kövér, és ragyog a barátságtól. A szörnyű nyomort azért ők is vallják, nem csak a lakás, pedig valószínűleg sosem éltek jobb viszonyok között. Emmivel már én is tegeződöm. Mi néhány rajzot kell megnéznünk, aztán sietünk, mert este bálba megyünk. 10 órakor egy zenés kávéházon találkozunk. Ez már a tél. Lakcipőm talpa csikorog a havon. Befordulok a kettős ajtón. Emil még nincs itt. Lányok pirosak, lelkendező fejhangon üdvözölnek, és várják, hasztalan, mit szólok pántlikás ruháikhoz. Bernát Pista frakja nagyobb hatással van rám, még sosem láttam őt így. Emil aztán folytatja. Szóval tulajdonképpen minden a nagybácsitól függ. A nagybácsi a Dodó rokona, s ha nem is nagybátyja, a remélt hatalmas külföldi állás rajta múlik. Ha meg lesz, mondja Emi kis lázzal. Májusban utána utazom, és megtartjuk az esküvőt. Csak emiatt kell várnunk. Emil, szólt Pista. Megjött Emil. Emil az ajtóban rázza a kabátját, és mosolyog felénk. Persze rém sok pályázó van, mondja még Emmi, aztán felállunk. Siessünk, már várnak. Akik várnak, mind rejtelmes ismerősök. Az első találkozások jellegzetesen elrajzolt, képtelen idegen alakjai. Persze csak számomra, mert Emmiék nagy barátsága csatlakoznak, zajos és értelmetlen kérdés özön indul meg, amelyben Emilke meg én sértődötten hallgatunk. De Emil épp úgy ismeri ezeket, mint Emmi, és így hallgatásaink nem érnek össze. Tánc, zene, feszélyezett ostoba zűrzavar, de az idő telik, s hogy magamban témfergek, mit tehetek egyebet, felháborodom, neheztelek, megbocsátok, elnéző leszek, és végül alaposan megorrolok Emmire. Melitta felém táncol egy bajuszossal, kellemetlen fickó, férfi. Elhatároztam, hogy ő az Afrika utazó, és jóságosan visszamosolygok rájuk. Haza menjek. Egyre latolgatom, bár sejtem, hogy erről szó sem lehet. Elfog egy frakkos ifjú, hát persze, ő az, nem is tudom, hol találkoztunk. Kínos negyed óra következik, a fiatalember levonszol a söntésbe, egy pohár bor mellett beszélgetünk. Először egy távoli rokonról fakkat, aztán szerencsére ő beszél ugyanerről vagy 10 percig. Végül szaggatottan hallgatunk és nógatjuk egymást, ez megérleli elhatározásomat. El kell mennem, mondom villámgyorsan, és felrohanok a ruhatárba, onnan lassabban a táncterembe, ahol egyenesen Emmiékbe ütközöm. A bajuszos Afrika utazó vezeti felhúzott vállal, s édeskés hangon, melyet mint a tettetne, ércelődik. Emmi bódultan, tág szemekkel néz rá, de hogy meglát engem, negélyes barátját maga után vonszolva felém siet és belém karol. Táncolj már velem, mondja, te hol járkálsz? A bajuszos ránk vicsorog, meghajol, aztán keményen távozik. Lépcsők, tükrök, pálmák, táncolunk Emivel, ő neveket mond, majd hirtelen réveteg lesz, alig hallja, mit beszélek. A zene hamar megszakad, ünnepélyesen sétálunk. Hová? Kérdi Emmi, s vezet az asztalukhoz. Melitta és Pista hajladoz a fecsegnek, Emil pedig előkerül valahonnan, és örömmel ül le mellénk. Mama egyszerűen és megilletődötten mosolyog, körülötte még 4-5 ember, a társaságunk. Pista töltögeti a pezsgőből, amit az utazó rendelt. Ezután sok-sok idő telik el. Egy ízben látom, amit Emilke a bajuszossal beszélget nagy barátságban. Néha összetalálkozunk az asztalnál, ennél a menedéket adó szigetnél. A lányok versenyezve kérlelik Emilt, aki végül enged. Aztán megjelenik egy barna ruhás fiatalember, s ázott, fénykép lepedőket mutat. Emmi izgatottan szedik ki Báli táskájából a kis fekete pénztárcáját, de Emil nem hagyja. Bizonytalan küzdelem után kifizeti a kért összeget, és a lila ceruzás utalványt oda nyújtja Emminek. Hajnalban elcsigázva ülünk az asztal körül, már alig lézeng valaki, mert itt a hervadt. De Emmi nem akar menni. Az arca már nem lángol, csak a szeme ég, és az olcsó ruha mögül a bőre foszforcitál. Felém hajol, és halkan, becézve szólogat, és gyorsan ezt súgja. Te mit gondolsz? Mi lesz Dodóval? Azután végre indulni kell. Emilka nagyon jókedvű, elégedett. Az afrikai pedig rendelkezik. Szó sem lehet ellentmondásról. Most még el kell mennünk a kötelező divatos lebújva, levesre, meg sörre. Bérkocsikat vezényel, és az ördög tudja, hogyan, de hárman kerülünk egybe, Emillel és Emmivel. Még sötét van, a hó csatakosan olvat. A kisülésen bobiskolok, mögöttem ájultan csókolják egymást. A gépkocsi végig rohan a rakparton, s a kikötő külvárosban. A vámházak, raktárak mögött egy pince lejáratnál áll meg. Kikászálódunk a szurtos, földalti kocsmába, rikácsol, zene hallatszik, de bemegyünk. Homályos kép, úgy rémlik, vagy 40 szobán, folyóson, haladon keresztül, mindegyikben ugyanaz a sűrűköd, kaparó füsttől és fülsiketítő zajtól. Kétségtelen, hogy egy piszkos kis szobában vagyunk, a sarokban cimbalom. Mellettem a tehetetlen Melitta és a dúdolgató Emil, az indulat szavakból lassan beszéd lesz, amely még valami bizonyt a mederhez jut, hajósok, mondja Bernát Pista, aki végig teljesen józan maradt. Voltunk már itt sokszor, de hogy ezt meg ezt kellene, Harsogja az utazó, s nyújtja nagy tenyerét. Emmike, kezet rá! Bista köhicsél. Emil meg illedelmesen ül, Emmi oldalán cigarettázik. Melitta motyog, menni szeretne, de senki sem hallja a szavát, csak a rémült mama, aki kitartó, illetődött mosolyát, elfelte levenni arcáról, és most így riadtan, szótlanul néz a lányát. Egy fejhangú nő és két frakkos lovag van még velünk, a többiek elmaradtak. Ablak nincs a szobában, ehelyett az ajtó üveg tábláján kezd egész halvány világosság derengeni, a zaj ernyedetlen, sőt, mintha erősödnék, s a dohány füst marja a szememet. Emmi bizonytalan felén fordul, és valamit mond, amit nem értek meg. A többiek már csak nem ordítanak. Kocintunk, hunyorogva nézem Emmit, aki, mintha a felelettel tartoznék, tétván mosolyog, mesztelen válla fölött, kezét az enyémre fektet, és aztán nem is tudom, nem is tudom, mondja szabatosan, és sírva fakad. Ez szokatlan, különös, szinte megdöbbentő, annyira távol áll tőle. A lázas zajon ködön keresztül süt az arca, most könyvtől maszatos szája felé ferde, nevető fintől húzódik, egy hajtincse is elszabadult, öröm, bánat, remények és kételyek égnek nedves szemében, és mindezért forrón szégyeli magát. 3. Ezt a teret követő tavaszon költöztek át a csúf magas belvárosi házba. Egy nyári délutánon elfog az utcán Bernát Pista, és felcipel hozzájuk. Hosszas csöngetésünkre végre Emmé nyit ajtót. Kékpettyes pongyolában van, álmos és elégedett arca felderül láttunkra. Gyertek, gyertek, mondja. Mama nincs itthon. Megnézzük a lakást. Ez csodálatos átalakáson ment keresztül, a régi, limlomos, zsúfolt, sötét nyomornak nyoma sincs, mint a sok kacatot mind kidobták volna, egyetlen bútor darabra sem ismerek rá. Emmi azonban csak egy heverő ágyat mutat büszkén, ezt vették. A szobák világosak, kevés berendezésük és barátságosak, két utcaiban ők laknak, az udvarét kiadták. Ezt is megnézzük, mert albérlőjük, aki hajós kapitány a folyón, éppen hajózik valamerre. Aztán visszamegyünk az új kerevethez, Emmi végig dől rajta. Na, mesélj, mondom. Mi ez? Mit olvasz? Kérdi Pista, s lassan rátérünk Dodóra. Dodó már nincs ott a banknál, ha nem is a külföldi, de egyik másik az eddiginél aránytan jobb állást kapott. Tudjátok, hogy meg kell nősülnie? Mondja Emmi nyugodtan. Szegény Dodó, rém nehéz helyzetben van. Hát, valahogy csak lesz. Kiderül, hogy már csak titokban találkozhatnak. Egyszer-kétszer hetenként. Szeptemberre tervezik az esküvőt. El semmit sem fűz hozzá. Komisz is képtelen dolog az egész, mi is megjegyzés nélkül hallgatjuk. Emmi azonban derűs és nyugodt, bátran, büszkén, és elégedetten viseli a sorsát, mely végre kiteljesedett. Pista szemmel láthatóan unja magát, minden érdeklő és nélkül matat az asztalon, de Emmi egyszer csak rászól, s hogy ez nem használ, felugrik, és elvesz tőle egy borítékot, elzárja. Mikor lefelé megyünk a lépcsőn, eszembe jut Emil. Ezt meg egészen elfelejtettem, fordulok Pistához. Emillel mi van? Semmi, mondja. Megnősült, hogy mi a szösz? Jobb is talán, hogy nem kérdezted. Aztán még egyszer találkoztam Emmivel, pár hónappal később, ekkor utoljára. A házuk kapujában áll, két nagy bőrön mellett, esőkabátban, kezében kisebb kézitáska. Messziről észrevesz, és integet felém. Át még az úttesten, nevetve nyújtja kezét. Megyek Bécsbe Jenővel, nem jössz velünk? Jenő az albérlő hajoskapitány, de hol van? Mindjárt jön le, fennmaradt a jegyünk. Valószínűtlenül hat rám, ennyi kerekség, mert sejtem, hogy most látom őt utoljára. Gyanakodva faggattom, s ő csodálkozva felelget. Hát te is jöhetnél, mondja, milyen nagyszerűen meg lennénk hárman. Jenő megérkezik, alacsony, békés, jó 40-es férfi, és elválunk. Csak nézek utánuk, nehéz táskáik a lassan ballagnak a hajóállomás felé imbolyogva. Nézek utánuk, de nem sokáig. Szomorú, hogy az ember még csak nem is szomorú.